és már is hozzá fogunk látni a tanuláshoz, aminek az első fele arról fog szólni, hogy szabad-e sorsolni szombaton, lehet-e sorsolni, milyen problémát vetnek fel a sorsolások, lehet-e tükörbenézni. Még ez is fölmerül, hogy esetleg a tükörbenézés nem stimmel. Milyen problémák vetődnek föl, milyen kapcsolat van a sorsolás és a kamatszedés között. És aztán a második felében a tanulásnak szó lesz egy igen izgalmas részéről a zsidó történelemnek, Nebuchadnezzar babiloniai királyról, aki homoszexuális erőszakoskodással próbálta meg megalázni a igája alá hajtott királyokat és népeket, és ennek a tanulságait is ki fogjuk elemezni ma este, úgyhogy bőven van miről tanulnunk. Még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök. 148-as lap alján tartunk. Következőt mondja a Misna. 148-as lap alján. Moine adam erhaves parparoisov mi pivva lojminak száv. Az ember megszámolhatja akár a vendégeit, akár a desszert adagok mennyiségét. Megszámolhatja szóban, szombaton, de írásból, egy jegyzetből nem számolhat. Hogy miért, azt majd ki fogjuk elemezni. Mephis adomin banom ebné mészel a sulchan. Az ember sorsot vethet az asztalnál a gyerekei között. Ez a sorsvetés arról szól, hogy a gyerekek hova üljenek, ki melyik asztalt foglalja el, hogy már többször beszéltünk róla, régen nem egy nagy asztal volt, hanem kis asztalokat választottak, és akkor a családon belül, amikor el kell osztani, hogy ki hova üljön, akkor ezt ki lehet sorsolni szombaton. De arra ügyeljem, hogy ne az legyen, hogy az egyik helyen van egy nagyobb adagétel, a másik helyen egy kisebb adagétel, és így sorsolja ki, hogy ki hova kerüljön. Erről is szó lesz majd, hogy miért ne. A szentélyben, amikor áldozatokat hoztak a kohaniták, akkor a különböző áldozatok, hogy ki melyik áldozatot hozza, melyik áldozatból részesüljön, erre is lehetett sorsot vetni, sorsolni. De a részeken, az egyes részein az áldozatnak, és majd ezt a Talmud elmagyarázza, hogy itt a még hétköznap meghozott áldozatokról van szó, azokról nem lehet sorsot vetni. Hogy mi ezeknek a tilalmaknak az oka, arról majd részletesen lesz szó a Talmudban. Először is nézzük azt, hogy mit mondott a Misna. Nem szabad az írásból, egy jegyzetből olvasni, és végigvenni, hogy hány vendég van, és hány desszert van, és kinek milyen. Ugye a háziasszonyok bizonyára már akkor is nagyon ügyeltek arra, hogy nehogy több vendég legyen, mint ahány adat desszert. És amikor ezt ellenőrzi az ember, akkor ezt nem ellenőrizheti az írásból. Miért nem? Miért csak szóból, vagy ránézésből? My time-a. Rav Bibi amág, zére sem a imchok. A bája amág, zére sem a ikram, és tarja hegy jajtöz. Rav Bibi azt mondja, hogy azért tilos, mert ha az ember a jegyzetéből olvasná, hogy hány vendég van, hány adag desszert van, és így tovább, akkor véletlenül még esetleg valamit kihúzna a jegyzeten, kitörölne. A bája azt mondja, hogy nem ez a probléma, hanem az, hogyha az ember jegyzetekből olvas, akkor megszokja, hogy jegyzetekből olvas, és hogyha már jegyzetekből olvas, akkor majd üzleti jegyzetekből is olvasni fog, ami szombaton természetesen tilos. Ugye annak idején a jegyzetek, az írás, az nem volt egy annyira megszokott dolog, az ember csak úgy olvasgat, csak nagyon fontos dolgok voltak felírva, leírva, így például az üzleti ügyek, és hogyha az ember a vendéglistát azt írásból olvassa, akkor könnyen felcserélődhet, és azt gondolhatja, hogy na hát, ha már ezt olvasom, akkor nézzük meg, hogy milyen volt a tegnapi kassa, és annak a papírjait is elővenni. Tehát akkor a Bibi szerint a probléma az az, hogy az ember könnyen megfeledkezik arra, hogy szombat van, és kiradíroz valamit, ami a listán van. A bája szerint pedig az a probléma, hogyha elkezd olvasgatni ilyen jegyzeteket, akkor a végén föl fogja cserélni az üzleti jegyzeteivel. Kérdés az, mint mindig, hogy a gyakorlatban mi a különbség a két magyarázat között. Nem tudok mindegy, hogy miért tilos valamit csinálni. Ugye a Talmud mindig megpróbálja megtalálni, mi az a gyakorlati különbség, ami két vélemény között fennáll. Májben álljuk, kérdezi a Talmud. Mi a különbség a kettőjük között? Ika benájú, de kasszava kaiszelú midli. Talmud először azt próbálja mondani, hogy mi a különbség a kettő között. Az, hogyha az ember nem jegyzetből olvas, hanem a vendéglista föl van írva a falra. Ugye manapság is előfordul, hogy elmegyünk vendégségbe, mondjuk eljövünk az Óbudai zsinagógába egy széderestére, és az ajtóra ki van téve egy nagy lista nevekkel, és arra, hogy ki melyik asztalnál ül, hogy minden vendég megtalálja maga helyét. Most azt mondja a Talmud, hogy abban az esetben, hogyha a falra van fölírva a vendéglista, akkor mándal már sem a jimchak lejhessina. Az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy azért nem szabad jegyzetekből olvasni, mert nehogy az ember kiradíroz, megfertkezem magára, és kiradízom valamit. Most, hogyha a falra van fölírva magasra, és onnan olvassa a vendéglistát, akkor ez nem valószínű, hogy oda fölmászik, hogy kiradírozza a vendéglistából kiradírozzon valaki. Ule mándal már sem a jikra, haj sinan. Viszont azt szerint a vélemény szerint, ami miatt a probléma a jegyzetből való olva, a vendéglista olvasással, az az, hogy ha már jegyzetből olvassa a vendéglistát, akkor az üzleti ügyeit is majd, üzleti ügyeinek a jegyzeteit is előveszi, akkor ez a probléma továbbra is megvan. Hiába van a falra fölírva a vendéglista, ha már így olvasgat, akkor majd az üzleti ügyeit is előveszi. Azt mondja a Talmud, le mánda amas sem a jimchak, néhus sem a jikra, azt mondja a Talmud, oké, ez egy jó felvetés, de mi miért gondoljuk azt, hogy az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy azért tilos a jegyzetekből olvasni, mert nem akarjuk, hogy valaki kiradírozzon valamit, rendben van, hogy ha magasan van a falon, akkor nem fogja kiradírozni, de miért gondoljuk, hogy ugyanez a vélemény, egyben nem gondolja azt is, hogy esetleg föl fogja cserélni, és üzleti ügyekkel fog foglalkozni, ha már a vendéglistát nézi. Veszú, nincs sem a jimchök léhaj sinon, ha tánja léhikra léhre nérve, amár rába a filuk vajas tékkalmi, ez a filuk vajas témerda, ez a filuk ászor a batim zálgeveze, léhikra. És a másik pedig, hogy maga az a felvetés, hogyha valami magason van, akkor és nem elérhető, ezért akkor kevésbé tartok attól, hogy majd ki fogom radírozni. Ez nem stimmel azzal, amit Rába mondott, mert Rába azt mondta, hogyha valamit megtiltottak a rabbik azért, mert valamit csinál, mert megfeledkezem magamról, és majd valamit csinálni fogok, mint például, amiről már tanultunk hónapokkal ezelőtt, hogy annak idején, amikor ilyen olajlámpások voltak, az olajlámpás mellett tilos volt olvasni, mert attól félünk, hogy nehogy az olajlámpást megdöntsük, hogy állítsunk a lángnak a méretén. És mit tanultunk? Hogy ez a tilalom, hogy Rába azt mondta, hogy ez a tilalom, hogy nem szabad az olajlámpást mellett olvasni, nehogy az ember megdöntse az olajlámpást, hogy a fénye nagyobb legyen az olajlámpásnak, és ezzel nagyobb tüzet generáljon, ami ugye a szombati tűzrakás tilalmába esne bele. Azt mondta Rába, hogy ez a tilalom akkor is megvan, hogyha amúgy nagyon magasan van a lámpás, olyan magasan, hogy 2 emelet magasan, vagy akár azt mondja kis túlzással, hogy akár 10 emelet magas, 10 ház van egymáson, és a legtetején van egy lámpás, még annál se szabad olvasni. Mert ha egyszer kimondták a rabbi ezt a tilalmat, hogy ne csináljak valamit, nehogy megfeledkezzek magamról, és csináljak valami a szombatszegést, akkor már nem teszünk különbséget ilyen objektív tényezők alapján. Nos, hogyha ez így van az olajlámpással, akkor ugyanígy van a vendéglistával is. Hogyha tilos vendéglistát olvasgatni, nehogy kiradírozzak valakit a vendéglistáról, akkor attól még, hogy ez a vendéglista nagyon magasan van, mert a falra van fölírva, attól még, hogy az a vendéglista nagyon magasan van, attól még nem fogom azt mondani, hogy kevésbé fogok oda nyúlni, hogy kiradírozzam. Ela, ika benájú, de kaszava kaiszel, umi tataszei, mándalmas sem jöjjük, ha is sinat. Azt mondta, hogy akkor próbálkozunk valami mással. Az a különbség a két vélemény között, tehát, hogy a vendéglistát azért nem szabad a vendéglistába olvasni, nehogy kiradírozzam, vagy azért nem szabad, nehogy összekeverjem aztán az üzleti jegyzeteimmel, üzleti listáimmal. Hol van a kettő között a gyakorlati különbség? És abban az esetben, de kasszava kaiszul, amit azt mondja, amikor a falra van írva, de alacsonyan van a falra írva. Le mándalmas sem a jimchaik, ha is sinan. Ez esetben tartok attól, hogy nehogy kiradírozza az ember. De Manda Amár sem, hogy Yikra Lajhajsinan Gudabistar Lajmi Halef. Viszont az szerint az álláspont szerint, ami szerint a probléma az az, hogy a vendéglista jegyzeteit ne keverjem össze az üzleti ügyeimnek a listáival és jegyzeteivel. Nos, az ember a falra ír dolgot nem szokta összekeverni az üzleti ügyeinek a listáival és jegyzeteivel. Tehát akkor, hogyha a falra van írva a vendéglista, akkor a vendéglistát tartok attól, hogy ki fogom radírozni, valamit ki fogok radírozni, elfelejtkezek arról, hogy szombat van és radírozni fogok, attól viszont nem tartok, hogy össze fogom keverni a vendéglistának a jegyzeteit, ami a falra van írva, az üzleti dolgaimmal. Azt mondja a Talmud, ule manda amár sem a jikra léha és sem a jimchak. Szóval Talmud, jó, de akkor miért gondoljuk azt, hogy az a vélemény, amelyik azon az állásponton van, hogy nehogy összekeverjem a vendéglistát az üzleti ügyeim listáival, az nem aggódna attól, hogy kiradírozzak. Lehet, hogy ő is tart attól, hogy kiradírozzak. Akkor találjunk valami mást, ahol a különbséget a kettő között fel tudjuk lelni. Ele ikabe nájut de haják a távla a finkasz. Mondjuk azt akkor, hogy a vendéglista, abban az esetben, hogyha a vendéglista egy nem egy papíron van, papírra vagy egy pergamenre van felírva, hanem egy táblára van bevésve. Ugye régen használtak ilyen agyagtáblákat, amiben belevésték az írást. Ugye ez esetben a vendéglista az egy agyagtáblára van felvésve. Nem ándal, mert sem a jimhaklaikasin. Az az álláspont, amik azt mondja, hogy a probléma az, hogy nehogy valamit kiradírozzak, és hogyha valami egy agyagtáblába van bevésve, akkor azt elég nehéz kiradírozni. És akkor ezért emiatt nem aggódom, hogy megfeledkezek arról, hogy szombat van, és oda megyek, és a táblát kiradírozom a neveket. De mándam az sem a jikrahaj sinan, viszont azt szerint az álláspont szerint, ahol szerint a probléma az, hogy a vendéglistának a jegyzeteit összekerülöm az üzleti jegyzeteimmel, akkor ez a probléma továbbra is fennáll az agyagtáblás vendéglistánál is. Le mándam már sem a jimhaj léhaj sem a jikra. Azt mondtam, hogy na jó, de azt szerint az álláspont szerint, amelyik azt mondja, hogy alapból a probléma az, hogy nehogy kiradírozzam. Miért nem gondoljuk, hogy ő is azért attól még tart, hogy a másik véleménnyel is egyszerre egyetért, hogy összekeverem majd a üzleti ügyeimnek a listáival. De híteim a távló pinkaszbe starri lajmi halef. És hogyha azt állnánk gondolni, hogy az ember nem szokta az agyagtáblákat összekeverni az üzleti ügyeinek a papírra írt jegyzetei között, nos, akkor bebizonyítom neked, hogy ez nem így van. De a tánya, majne adam, káma bifnim, káma bakúcsa, káma banoisz, aszila niachlipnéem, mit szávsál gábjákkal is szemben, löjjék szávsál gábjákkal is távló pinkasz, van egy konkrét brájta, ami azt mondja, hogy az ember megszámolhatja a vendégeit, akik kint vannak, a vendégeit, akik bent vannak, megszámolhatja, hogy hány adag ételt kell eléjük rakni, minden ilyesmit megszámolhat, és felolvashat, és nézegethet, még egy listából is, hogyha az a lista a falon van. De hogyha egy táblán vagy egy füzetben van, és itt együtt említi a táblát és a füzetet, akkor nem. Héhidami. Íleme dixiv michtáv másnaha, másnaha. Valószínűleg nem csak egyszerűen arról van szó, hogy amikor azt mondja a Talmud, hogy a táblára írt, vagy a füzetébe írt listát nem olvashatja, hogy mind a kettő tintával volt írva, hanem valószínűleg a láv de hajek valószínűleg arra van szó, hogy amikor a tábláról van szó, akkor a táblába bele van vésve, amikor a füzetről van szó, akkor a füzetre meg tintával van fölírva. Vagy tani, míg szávsál Gábi a köszönve, lőjük szávsál Gábi a pingaz, és mégis azt tanultuk, hogy olvashatja a falról, de nem olvashatja a táblába vésett írásból, vagy a füzetből, amiben bele lett írva. Ellele ajlom, akkor most végül meg fogja oldani a Talmud ezt a problémát, és elérkezik a végső megoldáshoz. Ellele ajlom, de kasszava kajszalum idli. Valójában visszatérünk az első feloldáshoz, hogy arról van szó, hogy a falon magasra van fölírva a vendéglista. De a kássalaka, és magasra van fölírva a lista. És azt, hogy ezt összekeverem a üzleti ügyeimnek a jegyzeteivel, attól tartok, de az, hogy ezt kiradírozom, azt attól nem tartok, mert nagyon magasan van. Állj, azt kérdezted, hogy hogyan miért gondolom, hogy különbséget lehet tenni akkor, hogy magasan van, vagy alacsan van, amikor azt tanultuk, hogy Rába azt tanította, hogy a lámpásnál nem lehet olvasni független attól, hogy ez a lámpás elérhető távolságra van-e, vagy sem. Vedek a káselach de Rába, de Rába tanai, akkor elárulom neked, hogy ez, amit Rába mondott, hogy a lámpásnál, aminél tilos olvasni, nehogy az ember állítson a lámpásnak a lángjának a méretén, és azt mondta Rába, hogy ez akkor is így van, hogyha ez magasan nem elérhető, nem kézzel nem elérhető magasságban van. Nos, ez csak Rába véleménye, ez nem egy általános vélemény, hanem a Tanák, a korabeli mesterek, Rába kortársai is már vitatkoztak ebben a kérdésben. Magyarul vitatkoztak arról, hogy amikor a rabbik megtiltanak valamit, és ennek a tilalomnak van egy konkrét oka, az, hogy tartok attól, hogy valamit ne csináljak, megfeledkezek valamagamról, és ne csináljak, akkor ha egyszer megtiltották ezt a objektív tényezőt, továbbra is figyelembe veszem, és az azt jelenti, hogy ha egy olyan szituációról van szó, amikor nem jöhet szóba, hogy én beleessek abba a vétekbe, ami miatt ezt az egész tilalmat hozták, akkor nincsen tilalom, vagy ha már egyszer meghozták a tilalmat, akkor mindegy, hogy milyen objektív tényezők vannak, vagy nincsenek, a tilalom tilalom, és onnantól fogva a tilalomhoz kell magamat tartani. Nos, ezt a vitát látjuk a következő brájtában is, amit idézni fogunk. De Tánya, mai ne adam eszélye, ha ez párpára is, ami píva velőimnek száv. Azt tanultuk, ugye, hogy az ember olvashatja, és végigveheti, hogy hány vendége van, és hány desszertje van, de nem olvasgathatja az írásból. Rába Acha mátír miktávsál gábé a kajszel. Rába Acha viszont megengedte ezt akkor, hogy ön írásból is olvassa akár, akkor, hogyha az a falra van fölírva. Héhidomé. Hogy kell ezt érteni? Ilém a de kasszív mitasz, léhosem a nyimchaik. Nyilván nem arról van szó, hogy alacsonyan volt írva a falra az írás, mert akkor az ugyanolyan probléma. Az ember lehet, hogy megfeledkezik magáról és kiradíroz valamit. Erre láb de kasszív umidli. Usmáj minna, de Rába tanaihi. Hanem valószínűleg arról van szó, hogy amit Rába Acha megengedett, hogy a falra írt írást, azt lehet olvasgatni szombaton. Csak arra értette, hogy ha magasan a falon van fölírva, ahol van, nehéz fölnyúlni és kiradírozni, és akkor ezek szerint itt egy vita van Rába és közte, Rabbi Acha és Rába között. Rába azt mondaná, hogy ha már egyszer meg van tiltva, hogy a jegyzetből olvassunk azért, mert nehogy kiradírozzuk, akkor már mindegy, hogy van-e ez az objektív tényező, hogy nehogy kiradírozzuk, ez még fennáll vagy sem, függetlenül ettől még akkor is, hogy nagyon magasan van a falra írva, és nem valószínű, hogy a fölnyúlok és kiradírozom, a továbbra is a tilalom megvan, vagy, ahogy Rába Acha mondja, továbbra is figyelembe veszem az objektív tényezőt, és hogyha az az objektív tényező nem áll fenn, lásd ebben az esetben, hogy én fölnyúljak és kiradírozzak valamit, akkor a tilalom is feloldódik. De hánét a noj, ke hánét a noj. És ez a vita erről az objektív tényező kérdésről, hogy ezt továbbra is figyelembe veszem-e vagy sem, ez egy olyan vita, amit egy másik brájtában is megtalálunk. Jön a tükör kérdése. Mi ez a tükör kérdés? De Tánya, én röimben máram be sámesz. Tanultuk egy brájtában, nagyon meglepő dolgot, hogy tükörbe nem lehet belenézni szombaton. Miért nem lehet belenézni szombaton? Azért, mert attól tartok, hogyha nézegetem magam a tükörbe, és azt mondtam, húha, most már eljött az ideje, hogy egy kicsit megnőtt a hajam, egy kicsit igazítsunk rajta, mint az én esetemben, most már tényleg eljött az ideje, akkor az ember megfeledkezik magáról, és levágja a haját. És ezért jobb, ha bele se néz a tükörbe szombaton. Ez a Tana Kámának a véleménye. Rabbi Meir Mátirben Mára Kavuabba Koisze. Rabbi Meir viszont megengedi, hogy belenézzek a tükörbe, abban az esetben, hogyha a tükör föl van erősítve a falra. Mi a különbség, hogy föl van erősítve a falra, vagy csak egy ilyen kézi tükör? Másnak a Vuabba Koisze. Mi a különbség aközött, hogy föl van erősítve a falra? De hát a hachim, a hachim itkár, és ennek a vua nem jad a hachivad a hachimitkár. Ha azt állnád mondani, hogy azért, mert hogyha föl van erősítve a falra, akkor míg elmegyek hozni egy ollót, közben eszembe fog jutni, hogy a szombat van. És mi a különbség? Akkor ugyanígy, hogyha nincs föl erősítve a falra, akkor ugyanúgy, mire elmegyek hozni egy ollót, addigra eszembe fog jutni, hogy most akkor szombat van. Mi a különbség akkor, hogy föl van erősítve a falra, vagy sem? Erre mit mond a Talmud? Azt mondja a Talmud, ha márosan ma tehesz az kínam. Veked Rav Nachman amar rába bár a vua. De amar Rav Nachman amar rába bár a vua, mipni má omru be márosan ma tehesz a szura, és adam azt, hogy le hásírban nimin a dúldalim. Miről van szó? Nem egyszerűen egy tükörről. Látom, hogy akadozik az adás, akkor egy pillanat valamit megpróbálunk. Szóljatok, hogyha most az adás esetleg jobb lett. Tehát akkor milyen tükörről van itt szó? Nem egy egyszerű tükörről, hanem egy acél vagy egy fém tükörről. Egy fém tükörnél, ha az fel van erősítve a falra, belenézek, és látom, hogy hoppá, itt egy pár hajszát le kéne vágni. Mire elmegyek az ollóért, akkor eszembe fog jutni, hogy szombat van. Ha viszont nem egy falra erősített, hanem egy kézi tükörről van szó, akkor lehet, hogy el sem megyek az ollóért, hanem fogom a fémtükört, és a fémmel elkezdem levágni a hajamat. És ez a probléma, és ezért mondja, hogy különbség van a között, hogy föl van erősítve a falra, vagy egy kézi tükörről beszélünk. Mit látunk? Hogy Rabbi Meir, aki különbséget tesz a falra felerősített tükör és a nem felerősített tükör között, ő figyelembe veszi az objektív tényezőket, amik a tilalom meghozatalához vezettek, a tilalom kimondása után is. Ami azt jelenti, hogy ha az oka a tilalomnak az volt, hogy nehogy valaki megfedkezzen magáról és levágja a haját, akkor ezt a tényezőt, hogy most megfeledkezik magáról, vagy ezt a tilalom meghozatala után is figyelembe vesszük, és hogyha nem tud megfeledkezni magáról, mert a tükör föl van erősítve a falra, és a tükörrel nem tudja levágni a haját, akkor ez az egész nem aktuális. Ennek kapcsán, hogy tilos jegyzeteket olvasni, a vendégek jegyzékét olvasgatni szombaton, egy másik nagyon érdekes tilalmat is felhoz a Talmud. Tanura banan, száv ha mehalech tachasz a cura, vagy tachasz a diok nois, asszulik rajszöbe sávesz. Szóval a Talmud, ha van egy szobor, vagy egy festmény, és alá van írva valami, azt ugyancsak tilos szombaton olvasni. Miért? Mert ugyanúgy nem akarjuk, hogy valahogy az ember oda menjen, és kiradírozzon valamit az íráson. Ugye, ne felejtsük el, hogy annak idején az írásnak annak sokkal nagyobb jelentősége volt, mint manapság. Ami le volt írva, annak hatalmas súlya és jelentősége volt, és ezért emberek nem tudták elviselni, hogyha valami olyan fölírva, ami nekik nem tetszik, vagy ami nem egyezik a véleményükkel, akkor azt gyorsan kiradírozták. És ezért azt mondja, szombaton ne olvasgasson az ember ilyen föliratokat, utcatáblákat, mert az ember, hogyha nem tetszik neki valami, akkor ki fogja radírozni, elfeledkezik róla, hogy szombat van, és ki fogja radírozni az írást. Azt mondja a Talmud, de jókna átszma abbehajl asszony isztákelba. Azt mondja a Talmud, de hát ha itt egy festményről, vagy egy szoborról van szó, azt hétköznap is tilos nézegetni. Nem csak szombaton az írás miatt, hanem hétköznap is. Misum se nem már, ahogy írva van Mózes harmadik könyvében, áll tifnu ele lili, ne forduljatok a bálványok felé. Máj Talmud loj már, máj Talmuda, amaravi achanin áll tifnu el midáthem. Mit jelent az, hogy ne forduljatok a bálványok felé, elilim? Ezt úgy is lehet olvasni, el midáthem, elilim. Ne forduljatok azok felé, a dolgok felé, amit ti találtatok ki. Most itt különben a kommentárok között vita van, és ez a vita, ez egy, ha úgy tetszik, egy, ha nem egy máig, de mondjuk egy 150 évvel ezelőttig tartó vita, hogy amikor itt azt mondja, hogy tilos hétköznap egy festményt vagy egy szobrot nézegetni, akkor ez csak arra vonatkozik, amikor az a festmény vagy szobor az bálvánnyal kapcsolatos, tehát valami bálványt testesít meg az a szobor, vagy jelenít meg az a festmény, vagy bármilyen művészi alkotásról beszélünk. És ne felejtsük el, hogy abban az időben minden ilyen, ezeknek a festményeknek és szobroknak a nagyobbik része az ókorban, az valamilyen bálványt testesített meg, de minden esetre a kommentárok között vita van, a kommentárok nagyobbik része azt mondja, hogy itt kifejezetten bálványokról van szó, egy bálványt megtestesítő szobrot, vagy festményt nem csak, hogy nem szabad készíteni, hanem még nem is szabad nézegetni. És ez nem csak a szombatra vonatkozik, hanem természetesen hétköznap is. Oké. Okay. Akkor átérünk a Misnának a következő részére. A Misna azt mondta, hogy az ember sorsot vethet a gyerekei között, a családján belül, családon belüli sorsvetés, hogy melyik gyerek melyik helyre üljön az asztalnál. Méfisz Adamim Bnav Vechulu. Az ember sorsot vethet a gyerekei és a családtagjai között, hogy ki hova üljön. Im Banovim Bnaisein. Mi Mákerlaj, ebből mit látunk? Hogy ezt a sorsvetést lehet csinálni családon belül, hogy ki hova üljön, azt ki lehet sorsolni a családon belül, de idegenekkel viszont már ezt nem lehet megcsinálni. My time. Mi ennek az oka? Kedrav Judalma Shmuel, de Amar Rav Judalma Shmuel, Bnecha Vuramak Pidim Zealze. Nagyon érdekes. Ha van egy közösség, van egy csoport közösség, és a közösségnek a tagjai nagyon szigorúak egymással. Állandóan a garast is elszámolják egymással. Szóval, ha te adok neked valamit, akkor te nagyon odafigyelsz, hogy pontosan azt add vissza, és én nagyon odafigyelek, hogy pontosan azt add azt vissza, és nagyon a garastra elszámoljuk egymással a dolgainkat. Nos, egy ilyen társaság szombaton nagyon könnyen, ha együtt étkezik, akkor nagyon könnyen beleesik a következő vétkekbe, a szombati tilalmakba. Övri misum mida, a méricskélésnek a tilalma, misum miska, a súlymérésnek a tilalmába, misum minnyan, a számlálásnak a tilalmába, misum löjvinu fejrin, és a hitelezésnek a tilalmába. Ugye ezek minden dolgok, amit szombaton tilos méricskélni, méretre, súlyra, számra, és ugye én nagyon ügyelek arra, hogy te nehogy elvegyél tőlem valamit, amit ne pontosan adjál vissza, és itt akkor állandóan méricskélni fogunk, és hogyha ez szombaton történik, akkor szombaton mindezeket a tilalmakat megszegjük. Mindehhez még hozzáteszi Hillel, Lukat Ivre, Hillel Láf Misum Ribisz, hogy még a kamatnak a tilalmát is megszegi. Miért? Mint ahogy tanultuk tegnap, hogyha én adok neked egy karé kenyeret, de közben fölment, és te egy karé kenyeret adsz nekem vissza, de közben fölment a búzának az ára, akkor amikor visszaadtál egy karé kenyeret, annak az értéke nagyobb annál a karé kenyérnél, mint amit én adtam neked, és akkor olyan, mintha kamattal együtt fizetted volna vissza a tartozásodat. Most, hogyha mi ennyire ügyelünk egymásra, ennyire szigorúak vagyunk egymással való elszámolásban. Vannak emberek, akik lazábban veszik, adtam neked egy ezrest, majd visszaadod, nem adod vissza. Vannak emberek, akik nagyon szigorúak egymással, és állandóan figyelik, hogy még véletlenül sem maradjon egy fillérem sem rála. Ha ez ennyire szigorú, akkor eleve van egy probléma, hogy itt lehet, hogy a ribizbe bele fogok esni a kamatba, mert hogyha amikor visszaadsz nekem természetben egy adott tárgyat, az lehet, hogy más értékű lesz, mint amikor én adtam neked. És ha pedig szombatról van szó, akkor a sok méricskérésbe, számolgatásba, súlyméretezésbe, stb. A végén a szombatnak mindezeket a tilalmait meg fogjuk szegni. És ez az oka annak, hogy tilos sorsot vetni. Miért? Elkezdünk sorsot vetni, hogy ki hova üljön, és akkor azt fogja mindenki nézegetni, hogy az ő asztalánál több van, mint a másiknál, kevesebb van, mint a másiknál, és akkor elkezdődik ez a méricskérés, és a végén a szombatszegésbe fognak esni. Azt kérdezi, hogy a Talmud, ha ez tényleg így van, banogubné, beiszony, námi. Akkor az embernek a családon belül is tilos lenne. Mi a különbség? A családon belül is ugyanez a helyzet. Azt mondja, a Talmud, banogubné, beiszony, hányuk tájmek, drább judalme ráv, damri judalme ráv, mutalálva és banogubné, szébe ribözködé, lát, timon, tám ribisz. Azt mondja a Talmud, más a családon belül, mert a családon belül nincsen igazából kamat tilalom. Olyannyira nincsen. Az ember azt mondja, azt tanította Rav Jehuda Ráv nevében, hogy az ember kölcsön adhat kamatra a fiának, hogy a fia, amikor elkezdi az apukának visszafizetni a kölcsönt a kamattal együtt, akkor megtanulja, hogy mennyire súlyos dolog kamattal operálni, és ez ilyen edukációs célból ezt megteheti az apuka. Miért? Mert valójában a családon belül nincsen kamat tilalom, és akkor ugyanígy gondolom, hogy az összes többi tilalom is, amiről beszéltünk, a méricskérés, amit tudom én, ezek mind-mind Miért nincsenek? Mert a családon belül azért nincsen kamatnak tilalma, mert igazából minden a családfőjé. És ugyanígy nem fognak méricskelni, mert minden a családfőjé, akkor igazából nincs miért méricskelni. Ihachim manak dailak neged manak tanonnami. Azt mondja a Talmud, ha ez így van, akkor családon belül még azt is lehetne csinálni, hogy az egyik kap egy kis adagot, a másik kap egy nagy adagot. Akkor miért mondjuk azt, hogy ezt már nem lehet a családon belül, hogy úgy van kisorsolva, úgy van a kisorsolva a helyek, hogy közben az egyik helyen nagyobb az adag, a másik helyen kisebb az adag. Hát akkor lehetne, hogy legyen az egyik helyen nagyobb, a másik helyen kisebb, senki nem fogja méricskelni, mert minden a család főé. Azt mondja a Talmud, én aki námi, lehusszöri, megszöri, aki tani. Azt mondja a Talmud, jogos a felvetés, és valójában a misna szövegezése helytelen, mert a misna szövegezése a következőképp lenne helyes. Méfisz Adam, in banavibne bejsze a sulchan filomonok dajlva, fülge neked mondok tán, az ember sorsot vethet a családon belül, sorsot vethet, hogy ki hova üljön, még akkor is, hogyha az egyik helyen nagyobb adag van, a másik helyen kisebb adag van. My time, amikor a Judam Ráv, ahogy tanította Ráv Juda, Ráv nevében, in banavibne bejsze, in elmachérim laj, hogy az ember a családon belül ezt megteheti, de idegenekkel nem teheti. My time, amikor a Judam Ráv Shmuel, mi az oka ennek, mert ahogy azt a Juda Shmuel nevében mondtam, mondok, de ilag neged mondok, káne, abba, hajlá, hérim asszul, a nagy és a kis adagnak az, hogy az ember az egyik helyre nagy adagot tesz, a másik helyre kis adagot tesz, és utána kisorsolja, hogy ki hova üljön, ez még hétköznap is tilos lenne. Miért? Ugyan amiatt, ami miatt a szerencsejáték tilos. Akkor egy pillanatra álljunk meg. Mi a gond a szerencsejátékkal? Miért tilos a szerencsejáték? Talmud egy másiken ki van fejtve, hogy két vélemény van a szerencsejáték tilalma kapcsán. Az egyik az, hogy a szerencsejáték az világonak nem egy építő tevékenysége, sőt, romba viszi a világot, és egy embernek mindig igyekeznie kell a világ építésére. Tikkun olam! A világot megjavítani, építeni, és nem pedig rombolni. Ez az egyik vélemény. A másik vélemény, hogy van egy konkrét eltulajdonítás, lopás, tilalomszegés is a szerencsejátékban. Itt milyen szerencsejátékról beszélünk? Arról a típusú szerencsejátékról, mint mondjuk a kártyajáték. Amikor középre beraknak pénzt, és mindenki húz egy lapot, mindenki abban bízik, hogy az övé lesz az, ami középen be van rakva. Ugye nem csak, hogy nem mondott le a sajátjára, amit középre berakott, hanem még abban is bízik, hogy a többi is az övé lesz. Mindenképpen a sajátjáról nem mondott le. És amikor mégse ő nyeri meg azt, ami középen be van rakva, hanem valaki más az asztalnál, és az magához húzza a teljes középre berakott pénzt, akkor ő elveszi azoknak a pénzét, akik valójában nem mondtak le róla. Hiszen amikor ők berakták középre, mind abban bíztak, hogy az az övék lesz. És a sajátjuk az övék marad, és a többit is elvehetik. És ezért ez tulajdonképpen ez olyan, mint egy kicsit, ha lopásról lenne szó. Kérdezi a Tamás, hogy milyen helyzet a trendelivel. A trendeli csal nem játszunk pénzzel. Azt lehet játszani dióval, magyaróval, esetleg pénzcsokival, de csoki pénzzel, de nem igazi pénzzel. Most, hogyha ez a probléma a szerencsejátékkal, akkor ugyanez a probléma azzal, hogyha egy asztal körül nem egyforma adagokat rakok ki a vendégek előtt, a vendégek elé, és kisorsom, hogy ki hova üljön, akkor igazából mindenki arra számított, hogy a nagyobb adagnál fog kerülni, abban bízott, és hogyha a kisebb adaghoz kerül, akkor nem mondott le igazából a nagyobb, potenciálisan nagyobb adagról, és akkor ezzel kicsit olyan, mintha a lopás bűnébe esne. Oké, mi volt a következő része a misnának? Azt mondta a misna, hogy a kohaniták is a szentélyben sorsot vethetnek a különböző áldozatok között, hogy kire jusson melyik áldozat. De, azt mondja a Talmud, azt mondta a misna, hogy sorsot vethetnek az áldozatok között, de nem az adagok között. Ugye mit jelent az, hogy nem az adagok között? Mi úgy értettük eredendően, hogy arról van szó, hogy az egyes áldozatok között lehet sorsot vetni, az áldozatokon belül, hogy ki melyik adagot kapja meg, a között nem. De kiderül, hogy nem erről van szó, hanem miről van szó. Máj ával lojálamonais. Mit jelent az, hogy nem az adagok között? Amarabi Jákrév, Brédebász Jákrév. Azt mondta Rabbi Jákrév, a fia Bász Jákrévnak, ával lojálamonais, és hajabai antab, hogy azokat az áldozatokat, amiket már tegnap meghoztak, és ma csak az adagok maradtak meg, a között nem lehet sorsot vetni, hogy kinek jusson ez az adag. Magyarul a mai áldozatot, hogy ki hozza meg, azt lehet sorsba vetni ünnepen. De azt, ami tegnapról volt meg, megmaradt, és a között az adagokat, hogy ki egye meg, azt viszont már nem lehet sorsba vetni. Azt mondja, Talmud Psita, mi ebben a kérdés? Máud a téma, hogy meg szívám, hogy mi vég kajén, a filan mondani, de hogy nem, amik más van. Azt mondja, a Talmud, azt gondoltam volna, hogy mivel a kohanitákról az van írva, ám hokem rivé kajén közismerte, a kohaniták azok nagyon szeretnek veszekedni, hogy Seá könyvében írva a kohaniták nagyon szigorúak, állandóan egymással veszekednek, hogy ezt elkerüljen, ezért lehetne sorsot vetni még a tegnapról megmaradt áldozat maradékok kapcsán is, és ezért mondja a Talmud, hogy nem, ezt már nem lehet csinálni. Oké. Most ugye ez a mondása Rabbi Jákov Brédebász Jákovnak, Rabbi Jákov, aki Jákov lányának a fia, magyarul itt az a nagypapa is Jákov volt, és a anyukája volt a lánya Jákovnak, és az ő neve is aztán Jákov lett. Ő ugye ezt tanította, hogy itt a részek, amiről szó van, az áldozati részek, az a tegnapi áldozat része. A következőben egy olyan más mondását is idézi a Talmud, aminek semmi köze az áldozatokhoz, viszont nagyon izgalmas történetekbe fog bennünket bevezetni. Amarami Jákev, Bereidebász Jákev. Azt tanította. Kol se havéroi nenesel jadaj, én mach niszina iszre mihi cosz, és akadosh barcha. Ha bárki által valakit megbüntetnek, akkor az, aki által az illető a büntetését elnyerte, maga is ki van zárva az örökkévaló környezetéből. Magyarul, hogyha valaki a büntetését egy másik ember révén kapja meg, valaki meg lesz büntetve egy olyan vétek miatt, amit egy másik ember által, vagy egy másik ember révén követett el, akkor az az ember is meg lesz büntetve, aki miatt az illető a büntetését elnyerte. Hogyan lesz megbüntetve, hogy az örökkévaló távol tartsa saját magától. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Illém a misumdik szív, jöjj, mert a sem mije fatesz achov, jav veipol beramiz gilad, jöjj, mert zebehaj. Talmud a következőt veti fel. Honnan tudjuk esetleg, hogy az, aki által megbüntettetett valaki, az maga is büntetésben részesül? Azt mondja, a Talmud, van ugye egy történet, mikor már két királyságra oszlott Izrael. Ugye Izrael királyságára az északon, és Júda királyságára délen. És Júda királyságában ott volt Jehosofát, aki egy szent, egy szádik, egy szent életű király volt. És ugyanebben az időben északon pedig ott volt Ahov, aki az egyik legbűnösebb királya volt Izraelnek. És Ahov felkérte Jehosafatot, hogy kössenek átmenetileg békét, ugye állandó veszekedés és háborúskodás volt Izrael királysága és Juda királysága között, és Ahav azt mondta, kössünk átmenetileg békét, és induljunk közösen háborúba Arám ellen. És Jehosafat, aki egy cádik volt, ő szerette volna biztosra tudni, hogy Isten akarata az, hogy háborúba induljanak, és azt mondta, jó, rendben van, én megyek veled háborúba, de hallgassuk meg, hogy mit mondanak a proféták. Erre Ahav odahívott 400 hamis profétát, és mind a 400 azt mondta, igen, induljatok el a háborúba. Jó, a Sofát nem bízott meg ezekbe a hamis profétákban, és odahívta magához az igaz profétát, akinek az volt a neve, hogy Michiahu. És Michiáutól is megkérdezte, hogy na, menjünk-e háborúba, vagy se? És Michiáut azt mondta, nem, ne menjetek háborúba. És a következő proféciával írta le, hogy miről van szó. Vagy jöjj, mert Hashem, szólt az örökkévaló, miért fátehesz Ahav, ki fogja eltéríteni Ahav szívét, vagy jálve jippolbe römois gilad, hogy fölmenjen és elessen Ramot Giládban, vagy jöjj, mert ze erre kilépett az égből egy valaki, és azt mondta, én, vagy jöjj, mert ze behajos, valaki kilépett, azt mondta, hogy én, vagy jétszel ruach, vagy álmodj lifne Hashem, vagy jöjj már, én majd kilépett egy szellem, az örökkévaló előtt, és a következőt mondta. A niafateno, én fogom elfordítani a szívét. Vagy jöjj, mert éjszéve, ha hiszen ruach sekerbe fikol nevia. És szólt, és azt mondta, én megyek, és leszek a hazugság szelleme minden prófétájának szájában. Vagy jöjj, mert, és erre szólt neki Isten, és azt mondta, te fata, igen, térítsd el a szívét, vagy gam tuchal céve aszekén. És te sikerrel is fogsz járni, menj és cselekedj így. Vámrina, máj ruach, és erre azt mondjuk, mit jelent ez a történet? Ugye a történet arról szól, hogy az égben hogyan játszódott le, hogy leírja Michiáu, az égben hogyan játszódott le, hogy Ahav szívét elfordították a hamis proféták, hogy úgymond az égben jelentkezett egy szellem, aki azt mondta, hogy én majd a hazugság szelleme leszek a profétáinak a szájába, hogy helytelen dolgot fogok a profétáinak, a hamis profétáinak a szájába adni. Ki volt ez a hamis szellem? Amárjam Jöjjönan, ze ruha is el navajsz. Ez Navotnak, a izraeli Navotnak volt a szelleme. Ki volt ez a izraeli Navot? A történet még korábban szól Ahavról, ennek a Navotnak volt Ahav király palotája mellett egy területe, egy földterülete. És Ahav nagyon meg akarta venni ezt a területet, de Navot nem akarta beadni a derekát, semmi pénzért nem akarta eladni ezt a területet. Most Ahavnak a felesége, az egyik gonosz felesége Izebel királynő kitalálta, nos, hogyha nem akarja eladni nekünk ezt a földet, akkor elterjesztette, hogy Navot a királyt és Istent átkozza. És ez a valaki Istent átkoztak, az olyan súlyos büntetése volt, hogy ki kellett végezni, és a minden vagyona a királyra magára szállt rá. És Izebel így akarta elvenni a földjét Navotnak, és sikerült is neki, hogy hamis tanúkat felbérelt, és hamis tanúk azt mondták, hogy látták, hogy Navot a királyt és Istent átkozza, és mi lett a büntetése, hogy Navotot kivégezték, és a föld így került Ahav királyhoz. Most azt mondja itt a Talmud, ki volt az a hamis szellem, aki hazugságot vitt, vagy tett a 400 hamis proféta szájába, hogy eltérítsék Ahav szívét, hogy menjen föl háborozni Áram ellen, és elessen az Áram elleni háborúban, ez nem más volt, mint magának Navotnak a szelleme. Navot meg akarta bosszulni Ahavon, hogy elvette tőle erőszakkal a földjét, és a halála után ő jelentkezett, azt mondja, én leszek a hazug, hamis szellem, aki majd eltéríti Ahavot a helyes útról. Most mit mond a proféta, amikor leírja ezt a történetet? A párbeszédet a hamis szellem és a jóisten között. Hogy amikor Isten válaszol neki, és azt mondja, jó, menjél és csináljad, vigyed a hazugság szellemét, és tedd a 400 hamis proféta szájába, akkor azt mondja, te fate ve gam tuchal, menj, és csinítsd el, és sikerrel is fogsz járni. Szévá székén, menj ki, és cselekedj így. Mit mond a Talmud? Majd széj, amár ráv cémi mechicaszi. Azt mondta ráv, mit jelent az, hogy menj ki, amit a legvégén még hozzátad a mondathoz, csináljad, és menj ki, többet nem akarnak látni, a te szellemed nem állhat itt én mellettem, az isteni trón mellett. Mit látunk ebből? Hogy mivel Navot ő ugyan egy ártatlan ember volt, mert semmi bűne nem volt, hamis volt az a vád, amit vele szembe felhoztak, hogy a királyt ő átkozza, és Istent átkozza, és nem tett semmi rosszat valójában, de mégis mivel a Ahav miatta nyerte el a büntetését, ezért ő is meg lett büntetve azáltal, hogy Isten ki üldözte a közvetlen környezetéből az édenkertben. Magyarul ebből látnánk esetleg, ez lehet egy referencia arra, hogy látjuk, hogyha valakit büntetés ér valaki más miatt, akkor az a valaki más, aki lehet, hogy amúgy ártatlan, ő maga is részesül a büntetésből. Ha én valamilyen módon a viselkedésemmel téged rágerjesztenek egy olyan bűnre, ami miatt büntetés jár neked, abban nekem is van felelősségem, hiába, ha amúgy én ártatlan vagyok. Most akkor ebből a történetből, Návod történetéből esetleg tudnánk következtetni erre a dologra. Azt mondja, Talmud nem biztos, hogy ebből lehet következtetni. Dilma haszom hányú tájma, lichszív döjvös kerüm le jikony. Ebből a történetből még nem biztos miért, mert lehet, hogy Návod esetén azért mondta Isten azt, hogy takarodj előlem, hiába ugye ő önként jelentkezett, de azért mondta Isten, hogy takarodj előlem, mert ő önként jelentkezett a hazugságra. És itt lehet, hogy Isten küldetését teljesítette azzal, hogy egy hazugságot tett a Ahav hamis profétáinak a szájába, de a hazugság nem tud meglenni Isten környezetében. És lehet, hogy ezért mondta Isten neki, hogy cé, menjél, mert a hazugságot nem tudja elviselni Isten trónjának a környezete. Tehát ez önmagában, ez a Návod történet, ez még nem bizonyítéka annak, hogyha valaki büntetést kap valaki által, akkor az a valaki is meg lesz büntetve, aki által a büntetését kapta. Elame ha szavát a kalimika, vagy se székem átove ha are. Hanem a következő történetből fogjuk próbálni bizonyítani. Miről van szó? Nebuchadnezzarról, Babilónia királyáról. Ugye Nebuchadnezzar hatalmas birodalomnak volt a feje, és azt olvassuk róla, hogy amikor a birodalmát bővítette, és különböző királyokat és királyságokat rendelt az igája alá, akkor úgy próbálta megalázni az adott népet, hogy a királyt behozta a saját palotájába, ott volt vele, és a királyokat sorra minden nap egy másik királyt megerőszakolt. Azt olvassuk, hogy ez úgy történt, hogy behívta az adott királyt, és még egy nőt, és rákényszerítette a nemi kapcsolatra. Most mit mondott Habakuk Nebuchadnezzarról? Bocsánat. Nebuchadnezzarnak ez volt tehát az eljárása, és így járt el Citkiah királlyal is. Citkiah királyt, aki a saját igája alá hajtott, ugye, utána lerombolt a szentét, és rákényszerítette szexuálisan, így megalázta. És mit mond Habakuk? Azt a következőt mondja. Mit mond Habakuk Nebuchadnezzarról? Szavátok kalai mikavajd, jól laktál a szégyennel, a tisztelet helyett, se szégem áto veha arel. Így adt te is ki a méregnek a serlegét, veha arel, és váljál körülmetéletlenné, vagy bűnössé. Ugye ez a héberben a körülmetéletlen és a bűnös az egymás szinonimája. Mit jelent ez a mondat? Szaváta kalamika vagy, jól laktál szégyennel tisztelet helyett, zel Nebuchadnezzar, ez maga Nebuchadnezzar, aki szégyennel lakott jól, mert szégyen az, hogy mindenkivel erőszakosan együtt hált az összes királlyal, akit az igája alá rendelt. De kiről van szó, amikor azt mondja a mondat végén, így add te is ki a méregnek a serlegét, és legyél vétkes, vagy a szinonimát nézzük, akkor legyél körülmetéletlen. Ez nem más, mint Citkiah. Miért? ugye úgy értelmezhetnénk, hogy Citkia ugyan nem volt vétkes, de mivel Nebuchadnezzar általa vétkezett, és általa kapta meg utána a büntetését, ezért Citkia sem mentesül a vétektől és a büntetéstől. Megint csak egy példa arra, hogy valaki vétkezik valaki más által, akkor az a valaki más is részesül a bűnben, és részesül a büntetésben. A Talmud nem igazán akarja ezt elfogadni. Azt mondja, Hadad, Kulekrab, Nebuchadnezzar, először is, az egész mondat, amit idéztünk Habakuktól, ez minden Nebuchadnezzarra vonatkozik, sehol nem látjuk, hogy Citkiára vonatkozna a mondatnak egy része. A másik pedig, hogy Citkia tzadiko, maj havelem evedli. Mit vétett szegény Citkia? Azért, mert rákényszerítette ez a babiloniai király, hogy vele háljon. És mit tudott volna csinálni? Hogyan tudott volna ezzel szembe menni? Ő egy tzadik volt. Ő egy igaz ember volt, és nem mit tudott volna csinálni? De már egy udalmar ráv, és sase vikés őszer, sase lászlász, őszer tzadikkák, ahogy tanította Ráv Jehuda, Ráv nevében, hogy amikor az a gonosz ember, Nebuchadnezzar, rá akarta kényszeríteni Citkiát arra, hogy legyen vele együtt, hogy arra, hogy legyen vele együtt, akkor a következő történt, ezt majd mindjárt a Talmud néztesem, és le fogja írni, hogy mi történt, amikor rá akarta venni erre Citkiát. De mindenképpen mit mond, hogyan nevezi Ráv ebben a mondásában Citkiát? Igaz emberként. Miért nevezi igaz emberként? Mert Citkiá nem tehetett róla, hogy ezt erre kényszerítették. Tehát akkor mit látunk, hogy ebből az történetből nem tudjuk bizonyítani azt, amit itt mondott Rabbi Jákőv Bréde Bász Jákőv, hogy ha valakinek valaki vétkezik valaki más által, akkor az a valaki más is részesül a bűnben és a büntetésben. Ezt nem lehet bizonyítani ebből a történetből sem. Ela. Mert ha, amikor a harmadik próbálkozásunk, hogy honnan lehet ezt bizonyítani, mi a misléből, a példabeszédekből. A példabeszédekből a következőt olvassuk. Gam ano is le cádik löjtöjv. Büntetés a nem jó igaznak. Ve én löjtöjv elera. A nem jó, az rossz. Ukszív löjjel hefetsz rasa áta löjjel gulchara. És írva van, hogy Isten nem akarja a gonosznak a vesztét. Cádik át toha sem. Igaz vagy te Isten, és a te környezetedben nincsen rossz. Magyarul ezt a sok mondatot most összesítve, az örökkévaló környezetében nincs rossz, de az, aki büntetést, az az igaz, akinek által büntetést kap valaki más, az olyan, mintha maga is rossz lenne, és ezért nincs Isten környezetében neki helye. Ami egy hihetetlen dolog, azt jelenti, hogy végül is a Talmud ezt elfogadja, még vissza fogunk térni Nebuchadnezzar történetéhez, de a Talmud elfogadja ezt, hogy ha valaki büntetést kap valaki más miatt, ha valaki vétkezik valaki más által, akkor az a valaki más, ő maga is részese a bűnnek, és van felelőssége. Ez így hihetetlen önreflexióra késztető mondat. Azt jelenti, hogy én lehet, hogy nem vétkezem, de hogyha valaki más vétkezik általam, akkor én is vétkes vagyok. Milyen nagy az ember felelősség. Oké. Most itt a misna, amikor arról volt szó, hogy a kohaniták a szentében sorsot vethetnek a különböző áldozatok között, hogy ki hozza melyik áldozatot, akkor a sorsvetésre azt a kifejezést használja, hogy halosim. Szó szerint azt jelenti, hogy gyengék. Gyengevetést, de azt jelenti, hogy sorsvetést. Máj másma de háj halosim nisna de purahon. Honnan tudjuk, hogy ez a kifejezés, hogy halosim, gyengék, ez a sorsvetést is jelenti. Dich szív, echna fáltam is a máim hejlelben sohár nigdattal arec hejles al goim. Visszatérünk Nebuchadnezzar történethez érdekes módon, pedig nincs köze a misnához. De nála látjuk ezt a kifejezést. Ézsaiás a következőt mondja Nebuchadnezzarról. Hogyan estél le az égből? égi csillag, és hogyan estél bele a földbe, amikor te voltál a népek sorsvetője. És itt azt a kifejezés, hogy sorsvetés, azt mondja, choles algoim. A népek fölötti sorsvetés. Mert lámet se haja, mit jelent, mit vetett sorsot Nebuchadnezzár a népek fölött? Ugye azt akarja itt Ézsaiás leírni, hogy milyen hatalma volt Nebuchadnezzárnak, és hogy aláesett, hogy lehullott a ő csillaga, hogyan hullott romlásba. De mi volt, mit jelent az, amikor leírja, hogy milyen nagy ember volt, hogy ő sorsot vetett a népek fölött? Amar rába bár a funa, mert lámet se haja, mátil pura gdöjlé malchus, Léda Ézeben nyelvesen Miskem Zachor. Visszatérünk az előbbi homoszexuális erőszakoskodásához Nebuchadnezzárnak. Azt mondta Rába Bára Funa, hogy Nebuchadnezzár minden nap sorsot vetett azok között, a királyok között, akiket már annak a népét és országát leigázta, és akiket ő fogságba maga mellé vett, és minden nap sorsot vetett, hogy melyik királynak lesz ma este a sora az ő nemi erőszakoskodása sával. Uxiv kölmálché gaim kula, és írva is van, hogy minden népek királyai mind utána, miután Nebuchadnezzár meghalt, hazatértek, és nyugodtan feküdtött mindenki az otthonában, és nem kellett tartani Nebuchadnezzár erőszakoskodásához. Amarabi Jéhanan, és Nahum Miskev Zachon, mit jelent ez? Azt mondta Rabbi Yochanan, hogy végre megnyugodtak, hogy nincsenek rá erőszakolva erre a Nebuchadnezzárnak a homoszexuális kéjelgésére. Most a következőben Amar Rabbi Yochanan kol yamos ha'eser asanon limtasz chayk befekol berja. Azt is mondja Rabbi Yochanan, hogy Nebuchadnezzár, amikor még élt, akkor nem volt olyan nap, amikor valaki nevetett volna. Az emberek elfelejtették, hogy mi ez a nevetés. Egy olyan gonosz diktátor, egy olyan gonosz ember volt, hogy mindenki elfelejtette még azt is, hogy mit jelent nevetni. És amikor meghalt, akkor azt olvassuk Ézsaiás könyvében, Naha sakta kala arec pacharina, hogy megnyugodott, és megnyugodott és lenyugodott a föld, és kitört a nevetés, Miklál, de hát hástallai, hávarina. Innen tudjuk, hogy egészen addig, amíg nem halt meg Nebuchadnezzár, nem volt nevetés a földön. Amarab Yitzchak, amarab Yechna, azt mondtam, hogy Beisza és Elai és Rasa, azt is tanultuk, hogy azt mondta Rabbi Yitzchak, tilos megállni azon a helyen, ahol a palotája volt annak a gonosz diktátornak, és nem már össze Irim Jirkedusam, ahogy írva van, ugyancsak ott Ézsaiás könyvében, hogy azon a helyen, ahol Nebuchadnezzár lakott, ott olyan romlottság és olyan gonoszság volt, hogy ott rossz szellemek táncolnak. És azért ott arra a helyre tilos menni. Ez olyan rossz kisugár, még a mai napig is olyan rossz kisugárzása van annak a helynek, ahol Nebuchadnezzár élt. Amaremi Uda, amare rábe sasa, bikese, isze, rasa, lászla, isze, cádik. Most visszatérünk ahhoz a történethez, hogy mi történt Cidkiával, amikor Cidkiát is rá akarta venni, hogy erőszakoskodjon vele. Akkor azt mondja Rabbi Yehuda, amikor az a gonosz király, Nebuchadnezzár, rá akarta venni azt az igaz embert, Cidkiát, hogy legyen vele együtt, nimsachar lasz, és leismerész áma, akkor a nemi szerve az hirtelen nagyon megnőtt, és 300 ama hosszú lett. Ez 150 méter. 150 méter hosszú lett. Vajszom már zeresze a kolomú szivakula, és ott mindenki ott ünnepelt, vagy ott nem tudom, volt valami királyi lakoma, és Nebuchadnezzárnak a nemi szerve, az a 150 méter hosszú, az bejárta az egész királyi bulit, és ez óriási szégyen volt neki, és erre mondta azt Habakuk, amit már olvastunk egy pár perccel ezelőtt, szóval váltok kalimika, hogy jól laktál a szégyentől a tisztelet helyett, és a szégyikám átolva, ha arrel, hát így ad ki a méreg serlegét, és legyél körülmetéletlen, vagy bűnös. Ugye ez a két szó az ugyanaz a héberben. Az a szó, hogy arel, körülmetéletlen, annak a számértéke 300. Azt mondja, innen látjuk, mondja Rabbi Judah ben Ráv, hogy ilyen hosszúra nőtt a nemi szerve, és ez nagyon nagy szégyen volt neki. Oké, ha már Nebuchadnezzarról van szó, akkor milyen gonosz egy diktátor volt, akkor még egy utolsó mondás a Talmudnak Nebuchadnezzar kapcsán. Ha már Rabbi Judah ben Ráv, sarsa jorad őször asolage hennemre, asuk kol jördegennem, amikor meghalt Nebuchadnezzar, és alászállt a pokolba, akkor az a pokol lakói föllázadtak, ilyetten, és azt mondták, amrú semmel nimsel, huba, de halaiszke maiszom huba. Miért jött ez? Most azért jött, hogy olyan meg legyen büntetve, mint mi, vagy azért, hogy uralkodjon rajtunk. Azt hitték, hogy ez egy olyan nagy erejű diktátor volt, azt hitték, hogy még a halála után, még a pokolban is uralkodni fog rajtuk, ettől féltek. Jatsza bászkava amrú, ami mino amta, de deiva haskava a reim. És erre megszólalt egy égi hang, Ezékiel profétától idézve, kitől féltek, vagy kitől gondolod, hogy te jobb vagy? De déve háskövölj lesz a réli, menj, és feküdj együtt a bűnösökkel. Ugye azt akarta ezzel mondani, Nebuchadnezzarnak, ne gondolod, hogy te jobb vagy, és hogy te uralkodni tudsz itt a pokolban bárki fölött, ugyanolyan bűnös vagy, mint azok a többiek, akik itt a pokolban vannak, és ugyanolyan sors és büntetés vár rád. Ugye, ha már Nebuchadnezzarról van szó, akkor még egy kis tanítás Nebuchadnezzar kapcsán, hogy miért hullott el Nebuchadnezzar és a birodalma, mert nem csak a homoszexuális kéjelgést szerette, hanem a pénzt és a pénz felhalmozás is egy gyengéje volt. Hogy Ézsaiás mondja, Ech sovász noigász, sovszomad héva, hogyan múlott ki a erőszakos pénzbehajtás, sovszomad héva, elmúlt az aranynak a birtokosa, amare vudalme ráv, sovszó umazú, sa amra medajd vehave. Elmúlt az a nép, amely korábban behajtotta erőszakkal másoknak a pénzét és aranyát. Vikada amra, sa amra meajd majd havi belaj midam. Mások szerint ezt úgy kell érteni, hogy nem, hogy erőszakosan, hanem az a nép, amelyik mindig azt mondta, adjátok, adjátok, adjátok ide a pénzt és az aranyat mindenfajta mérték nélkül. Dániel könyvében azt olvassuk, hogy hogyan dicsérte magát Nebuchadnezzar, amikor visszatért a királyságához. Ure vúja tiraho szaftoli, azt mondta, egy még nagyobb erény adódott nekem. Mi volt ez a nagy erény? Amar Rabbi Judah, amar Rav Hirmia bar Abba, melámet se rachával ári zachar. Olyan, hogy erős volt Nebuchadnezzar, és az erejét azzal akarta kimutatni, hogy melámet se rachával ári zachar, hogy egy hím oroszlánon lovagolva jött úgy vissza, vagy kasár taninbera is, hogy a hím oroszlánon lovagolt, és egy kígyót fogott be, és az volt az abrak, vagy amivel fogta a nyakát az oroszlánnak, az maga egy kígyó volt, és ezzel mutatta a hatalmas erejét. Le kájemásen nem már, meg gámez hájeszen, aztán a szátila avdai, a Jeremiás mondta, hogy majd a mező állatait is nekiadom, hogy őt szolgálják. Magyarul Nebuchadnezzarnak egy végtelennek tűnő hatalma volt, és mégiscsak mit látunk, hogy hogyan hullott le, és hogyan szűnt meg az ő birodalma. Miért? Ahogy most olvastuk, a erőszakos kéjelgése miatt, és a túlzott pénz és vagyon imádata miatt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, elérkeztünk a 150-es oldalhoz, úgyhogy még egy hét, és befejezzük a szombat traktátusát. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap este folytatjuk, addig is mindenkinek jó pihenést, és jó tanulást kívánok!